Sziasztok, ez itt az Egy Asztalnál.
Sziasztok!
Mai témánk a videójátékok. A videójátékozás az egyik olyan dolog, ami komoly konfliktusforrás lehet szülők és gyerekek között.
Igen, a szülőknek nem kis fejtörést okoz, hogy engedje, mikortól engedje, és mennyit engedje gyermekét a videójátékok világába kalandozni. Hol van az a határ, ami még egészségesnek mondható, a szülőnek is belefér, és a gyerek is kiélvezheti a videójáték adta élményeket? Erről beszélgetünk ma.
Így van, csapjunk is a lovak közé. Először is az előnyök és hátrányokról szerintem ejtsünk egy pár szót.
Rendben.
Sajnos a legtöbb fórumon a videójátékoknak a hátrányairól és a negatív hatásairól olvashatunk, és a legtöbb fórum nem ejt szót a pozitív és jó hatásairól, pedig ezek is vannak.
Igen, és ez probléma lehet, mert a szülőkben rengeteg a félelem és az elutasítás a videójátékozással kapcsolatban, pedig valóban vannak pozitív hatásai is, és hogyha erről a szülők is olvashatnának, vagy hallhatnának egy picit többet, akkor talán kevesebb lenne bennük a félelem ezzel kapcsolatban.
Így van.
Természetesen nem tagadjuk, hogy vannak negatív hatásai is, különösen, ha korlátlanul vagy szabályozás nélkül engedjük a gyerekeket videójátékozni, de mindenképp szót kell ejtenünk a pozitív hatásokról is.
Így van. Mivel azok is vannak, például van, amit én is észlelek, mivel én is szoktam videójátékokkal játszani, nem is keveset, és például, amit én szoktam észlelni, a memória fejlődése, mivel amiket én szoktam játszani, az leginkább RP, roleplay, az a szerepjáték, és mondjuk, hogyha lerakom a pénzemet a bankba, akkor emlékszem, hogy mondjuk mennyi pénzt raktam le, de mondjuk amikor kezdtem, akkor nem mindig emlékeztem, mindig vissza kellett menjek oda, megnézem, hogy pontosan akkor mennyi van, és akkor felírtam egy cetlire. Most viszont már fejből tudom. És ez úgy gondolom, hogy a rövid és ugye a hosszú távú memóriát is tudja fejleszteni. A másik, amit szoktam én például észlelni, az a figyelem, mivel általában a játékokra nagyon kell koncentrálni, főleg, hogyha szeretnénk profi játszani. Itt az RP-ben nem az számít, hogy ki jobb, itt fejlődni lehet a leginkább a beszédkészségben, és én úgy gondolom, hogy a kommunikáció az itt nagyon fontos, és itt nem a lövöldözés van előtérben, hanem inkább visszaszorítva, legalábbis én így szeretem játszani ezt a játékot, mert ugye maga az RP, az a roleplay, az a szerepjátékot jelent, azaz más karakterek bőrébe bújhatunk, és ezért én úgy gondolom, hogy a lövöldözést azt nem ebben a játékban kell megejteni, hanem hogyha valaki azt szereti, akkor játszon inkább valamilyen FPS shooterrel, és akkor ott lövöldözhet, viszont az RP-be inkább a beszédkészség, a figyelem és a memória, ami fontos. Úgy gondolom, hogy még ami itt az RP-ben fejlődhet és fejleszthető, az a probléma megoldó képesség, mivel itt helyzetekbe kényszerülünk, van, hogy rossz helyzetekbe, akár mondjuk nem is tudom, kirabolhatnak, úgy, mint a való életbe is, és akkor ott kell tudnunk hozni egy döntést, hogy most akkor mit csináljunk? Elfussunk, segítséget kérjünk, esetleg engedelmeskedjünk? És amire fontos most még itt kitérnem az RP-vel kapcsolatban, most pont egy rablási szituációról beszélünk, a szabályzatnak megfelelően kell cselekednünk, tehát hogyha mondjuk 3 ember rabol ki, és nálunk van mondjuk egy valamiféle önvédelmi fegyver, attól függetlenül, mivel 3 vannak, nem tehetünk semmit, maximum az, hogy engedelmeskedünk, hogy elengedjenek minket. És ugye ez azért fontos, mivel a való életben is így tennénk, tehát nem hinném, hogy bárkire, akire rátámadnak az utcán, 3 ember ellen elkezd bármit is küzdeni, de lehet, hogy ilyen is van, de nem ez a megszokott. Úgy gondolom, hogy az RP azt is fejleszti, hogy a szabálykövetés, hiszen rengeteg szabályt kell megtanulni, mielőtt belépünk ennek a szerepjátéknak a világába, meg kell tanulnunk, hogy hogyan játszhatjuk úgy ezt a játékot, hogy nekünk és a többi embertársunknak, többi karakternek is élvezetes legyen a játék. Ezért ezt a játékot, hogyha valaki el szeretné kezdeni, csak olyannak ajánlom, aki a szabályzatot kívülről meg tudja tanulni úgy, hogy ha rákérdeznek mondjuk esetleg egy ilyen admin ügy alatt, az azt jelenti, hogyha esetleg egy ilyen, nem is tudom, szabályszegés történik, akkor ott tudjunk rá válaszolni, de most egy kicsit eltértem itt a témától. Viszont az FPS shooterekhez visszakapcsolódva a szemkész koordináció fejlődhet, mivel ugye ott fontos, hogy gyorsan tudjunk reagálni ugye a kezünkkel, hogyha mondjuk a hátunk mögött jön valaki, és akkor azt ott mondjuk le tudjuk lőni, vagy tudjunk vele valamit kezdeni, ezért ez fejlődhet a játék közben.
Nagyon sok dolgot soroltál fel, most így hirtelen a saját tapasztalataid alapján, most megpróbálom kicsit összefoglalni, mert nagyon fontos és jó dolgokat mondtál. Tehát említetted, hogy fejleszti a memóriát, a figyelmet, a probléma megoldó képességet, a szemkész koordinációt, a döntéshozatalban segít, hogy tudjál gyors és pontos döntéseket hozni. Ez mind nagyon-nagyon fontos dolog. És hogyha a játék segíti fejleszteni ezeket a készségeket, akkor azt igenis, azt pozitívnak kell elkönyvelni.
És most ez itt hozzátérve, hogy ugye pozitív-negatív hatások, én semmiféle negatív hatást nem érzek, pedig azért nem szoktam keveset játszani, de nem is túl sokat, tehát pont egy olyan, pont a normál határon vagyok, pont annyit játszok, amivel már el lehet érni a játékban dolgokat, viszont nem okoz olyan, hát nem is függőségnek lehetne mondani, de majd erre egy kicsit később visszatérünk. Tehát itt az egészséges mennyiség, ami fontos.
Nagyon fontos, itt van a kulcs, hogy a mennyisége a játéknak, tehát hogy egy egészséges határon belül maradjon a videójátékozásnak a mennyisége, az időbeli mennyisége, ez pedig azt gondolom, hogy a szülők felelőssége. Tehát a gyerekeknek és a kamaszoknak nagyon fontos, hogy a szülők bizonyos kereteket adjanak, és ők azon belül tudjanak mozogni. Tehát a kereteken belül van egy szabad mozgásterük ezzel kapcsolatban is, más dolgokkal kapcsolatban is, de most itt a videójátékozásról beszélünk. Tehát, hogy a szülők állítsanak fel olyan kereteket, ami szülői szemszögből, és a gyerekek szemszögéből is egy megfelelő működést biztosít.
Igen, mert az sem jó, hogyha keveset játszik egy adott játékkal, mert akkor mondjuk nem tud annyira fejlődni benne, dolgokat szerezni, de ez is úgy van, hogy mondjuk akinek nincs ideje, ott persze nem fog annyit játszani, de mondjuk én, nekem nem jó, hogyha keveset játszok, és az sem jó, hogyha túl sokat. Én így
igen,
látom.
Tehát meg kell találni azt az arany középutat mindenkinek, és ez családonként eltérő lehet, hogy valahol picit több videójáték belefér, valahol kevesebb, de mindenképp keretek között kell tartani a videójátékozás időtartamát, hogy az a gyermek életéből mennyi időt vesz el. Az egészséges mennyiség mellett a játék videójátékozásnál nagyon fontos, hogy egyensúlyt tartsunk, hogy ugyanúgy meglegyenek a szociális kapcsolatok, hogy a tanulmányaira figyeljen a gyerek, egyéb játékokat játszon, például társas játékozzon, szabad levegő játszon, sportoljon, legyen része az életének az olvasás, a társas kapcsolatok, a személyes kapcsolatok megélése nagyon fontos. Tehát, hogy találjuk meg az egyensúlyt a videójátékok és a való életben töltött egyéb elfoglaltságok között. Ez nagyon fontos szerintem.
Így van, ezzel én is egyetértek. Én is mindig úgy játszok, hogy előtte vagy esetleg utána még megcsinálom ezeket a dolgokat, mert nem lehet elhanyagolni ezeket a mondhatni ilyen szociális kapcsolatokat, és a társas játékozás is egyébként egyfajta játék, tehát én azokat is nagyon szeretem, és a családdal való kapcsolattartás és velük együtt szerzett élmények is fontosak.
Nagyon is fontosak. Tehát, hogy erről nem szabad megfeledkezni, és nem szabad ráhagyni a gyerekre, hogy persze üljél be, játszál, és azt veszük észre, hogy beült délelőtt 10-kor, és este 8 órakor még mindig a gép előtt ült, tehát ez erre nagyon kell figyelni a szülőknek, hogy ezt normál mederbe tudja tartani.
Így van, ez teljes mértékben igaz.
De szeretnék egy nagyon fontos dolgot megemlíteni a videójátékozással kapcsolatban. Ugye sokszor halljuk, hogy a videójátékozás beszűkíti a gyerekek világát, és csökkennek a személyes kontaktusai ezáltal, visszaszorulnak a szociális kapcsolatai, de van, amikor olyan élethelyzet adódik, például most volt a járványnak olyan időszaka, amikor otthon nagyon
kellett lenni.
Igen, be kellett zárkozni, vagy vannak olyan gyerekek, akik komoly krónikus betegséggel küzdenek.
Például én.
Például te, igen. És vannak olyan helyzetek, hogy akár hónapokig is kórházba kell tölteni az időt, és nem érintkezhet a barátaival, nem találkozhat olyan szinten, nincs napi kapcsolata a külvilággal, akkor a videójáték viszont lehet egy kapcsolat, egy kapocs a külvilág felé ezeknek a gyerekeknek. Tehát, hogy az online térben össze tud kapcsolódni a barátaival, beszélgetni tud a barátaival, a játékon keresztül élményeket tud szerezni a barátaival, és ez egy, ha így fordítjuk, és innen nézzük, akkor egy nagyon pozitív dolog, mert nemhogy beszűkíti a világát, mert neki annyira beszűkült akkor a világa, hogy az online tér nyitja meg. Ugye,
így
a külvilág
van, mondhatjuk,
felé.
Hogy hátrányból előnyt is lehet ilyen helyzetben így kovácsolni.
Így van, és ez nagyon fontos, erről se szabad megfeledkezni.
Így van.
Mikortól beszélünk már arról, hogy problémát okoz a videójátékozás, és hogy már átfordul az egészséges határon, átbillen, és már esetleg elmozdul a függőség felé. Te mit gondolsz erről, hogy...
Hát úgy gondolom, hogy onnantól a függőség, amikor már a többi dolog mondjuk hátrányba kerül. Tehát addig van egészséges keretek között, amikor még a többi dologra is van idő, és nem az, hogy mondjuk alapból, mielőtt nem játszott, olvasott, edzett mondjuk, és amikor meg már ez függőségé vált, akkor ezek nem férnek bele az idejébe, mert csak a gép előtt, vagy bármilyen ilyen dolog előtt ül.
Mindent felülír a játék.
Tehát úgy gondolom, hogy onnantól a függőség, hogy nem jut rendesen idő más dolgokra.
Igen. Sok esetben előfordul az, hogy a gyerekeknél az váltja ki a függőséget, hogy valamilyen hiányérzet van jelen a gyerek életébe. Például most egy egyszerű példát mondok, hogy a családban mondjuk a szülei válnak, és ugye az addig biztonságos háttere
szétszakad,
labilissá válik, és egy aktuális probléma elé kell szembenéznie, vagy problémával kell szembenéznie, és a videójáték úgymond egy menekülésé válik számára, mert a virtuális világban nem kell szembesülnie azzal az adott problémával, úgymond kiragadja magát abból a helyzetből, és ez egyfajta menekülésé válik, és ez elvezethet akár odáig is, hogy egy függőség alakul ki nála, hogy mindig abba a világba vágyik, és mindig kiragadja magát a való világból. Nagyon fontos, hogy a szülő észrevegye, amikor átbillen egy gyerek a függőség felé, az egészséges egyensúly megborul, és átbillen a függőség felé. Mit tehet ilyenkor egy szülő? Azt gondolom, hogy a tiltás nem működik ebben az esetben sem, hanem sokkal inkább, hogyha a szülő értő figyelemmel fordul a gyermeke felé, és megpróbálja kiszűrni, hogy mi okozza nála ezt az érzelmi hiányérzetet, ezt a szülőnek kell úgymond feltérképeznie, mert sokszor a gyerek maga meg se tudja fogalmazni, hogy mi is ez a hiányérzet benne.
Igen.
Úgyhogy itt is a szülő szerepe nagyon fontos, hogy ott legyen a gyereknek, és hogyha ezt érzékeli, akkor tényleg nem tiltással, hanem odaforduló figyelemmel kezelje ezt a helyzetet. Amikor még csak épp belecsúszik egy ilyen helyzetbe a gyermek, azt gondolom, hogy még családon belül meg tudják oldani egy jó szülő-gyermek kapcsolattal, de előfordulhatnak olyan esetek is, amikor bizony már szakember bevonása is szükséges lehet, hogyha olyan komoly függőség alakul ki a tinédzsereknél. Az igazság az, lássuk be, hogy tényleg nagyon könnyen be tudja szippantani a fiatalokat ez a virtuális világ.
Igen, igen.
Tehát mindenképp kell, hogy a szülő ezt valamilyen szinten koordinálja. Így van. Az is nagyon fontos, hogy mindenki ismeri a saját gyerekét, és minden gyermek más. És vannak olyan gyerekek, akik úgymond... Így van, tehát, hogy...
Függőségekre.
Hát nem, tehát most ez lehet, hogy kicsit furcsán hangzik, hogy hajlamosabbak a függőségekre, de ezt úgy szoktuk mondani, hogy addiktív személyiség valaki, aki tényleg egy picit hajlamosabb ilyen-olyan-amolyan függőségekre, és ha ilyen személyiségű egy gyermek, akkor ő könnyebben csúszik bele abba, hogy függőjévé válik egy-egy játéknak. Tehát erre nagyon kell figyelni a szülőknek.
Így van. És fontos, hogy a függőséget, hogy ne legyen függőség. Tehát próbáljuk már meg ott megállítani a dolgot, vagyis a szülők, hogy a játék szenvedélyből ne legyen függőség.
Hát a játékszenvedély már, ha így mondod, hogy játékszenvedély, az már függőség. Tehát, hogy a játék maradjon, és élmény maradjon, és maradjon szimplán játék kategória, és ne legyen több annál.
Így van. Így van. Ezzel egyet értek én is. És azért itt, akinél ilyen van, az tényleg ezeket a tanácsokat szerintem, hogyha megfogadja, akkor tud ezzel javítani a helyzeten.
Igen. Arról még nem beszéltünk, mert te kiemelted, hogy te melyik játéktípust szereted, de azért különböző
játékok
vannak, így az online térben, tehát most mondom, logikai játékok, vagy tényleg a lövöldözős játékok, a szerepjátékok, vagy még sorolhatnál nekem, mert...
Igen, és a szerepjátékok között is van többféle, tehát vannak azok a szerepjátékok, amik mondjuk a régi 80-as évekbeli szerepjátékok, és vannak azok, mind nevetsz?
A cicán.
Egyébként most itt a epizód elején el szerettük volna mondani, csak elmaradt, hogy ma hárman ülünk az asztalnál, és itt van mellettünk a macskánk, aki a párkányon úgy fekszik, mint egy tigris. És hát...
Minket hallgat.
Igen, és elaludt, tehát itt a nevetés tárgya éppen a macskánk. Tehát ott tartottam, hogy vannak a szerepjátékokon belül is többféle típus, tehát vannak ezek a 80-as évekbeli, mondjuk, nem is tudom, ezek a kocka szerepjátékok, hogy dobni kell kockával, ami asztali
igen.
szerepjáték, de online
tudom, mire
fel
gondolsz.
Vannak
igen.
így újítva.
A klasszikus
igen,
szerepjátékok.
Igen, és van az a szerepjáték, amit mondjuk én játszok, ahol neked kell beszélni, másik karakter bőrébe bújhatsz, és az teljesen más, mert igazából ott te alakítod a sorsodat, és a szituációk, és nem a kockák. Tehát ez is nagyon fontos. És még amilyen játékokat én szoktam játszani, a logikaiakat annyira nem, nem azért, mert nem értem, hanem unalmasak igazából, és akkor, hogyha már logikai, akkor inkább társasozni szeretek, hogyha már ilyen logikai dolgokra beszélünk. Ezeket az FPS shootereket sem preferálom annyira, mert ott igaz, hogy fejlődik ez a szem-kéz koordináció, viszont ott nincs semmiféle kommunikáció, maximum a csapattársak közti, de ez a folyamatos lövöldözés nem a kedvencem, viszont az RP-be, ugye a roleplay-be, szerepjátékba is szerepet játszik, hiszen vannak itt is olyan nem is tudom, mondjuk maffiák, mint a való életbe, és ezért még izgalmasabb lehet a játékélmény, és ott viszont szeretem, hogyha van néha egy kis lövöldözés, egy kis izgalom, de azt is a minimális
normál kereteken belül.
Így van, de az is egyébként nagyon jó szituációkat hozhat.
Igen, egyébként ezekből a típusú szerepjátékokból valóban nagyon sokat lehet találni.
Ez a macska. Most tényleg elnézés, hogy itt ez az adás is kicsit viccesebbre sikerült, de a macskánk úgy fekszik, hogy lógatja az egyik kezét, mert az ablakpárkányon fekszik, lógatja az egyik kezét, a feje az így le van borulva, és alszik.
Jó, térjünk vissza a témához.
Térjünk vissza a témához.
Tehát, hogy nagyon sokat lehet tanulni ebből a típusú szerepjátékból szerintem.
Így van, és én ezért is szeretem. És mondom, itt, amit mondtál is, hogy minimális lövöldözés, azért szerintem a minimálisnál egy kicsit több, az mindig jobb, de nem az, hogy túl sok, mivel azzal már elrontjuk a játékélményt. Tehát én úgy gondolom, én úgy szeretek RP-zni, hogyha mondjuk inkább egy RP-szál, azaz egy szituáció, elhúzódik, és nem az van, hogy akkor rögtön lövöldözünk, és akkor csak az az élmény, meg az a játék, meg az a vicces, hogyha lelőjük a másikat, hanem az, hogy mondjuk elviszük kihallgatni, a rendőrök vagyunk esetleg, és akkor egy ilyen hosszadalmas RP-szituáció, játszhatunk végig.
Most eszembe jutott valami a kommunikációval kapcsolatban, hogy nem csak a verbális kommunikációt fejlődik ezáltal, hanem például jól tudom, hogy különböző pályázatokat kell írni ebben a játékban, így és van. Hogy te is gyakran írsz, nem rövid szövegeket.
Hát most is például, amit írtam, az még nincs kész, de most is már egy ilyen 5000 karakternél tartok jelenleg, és egyébként ezeket a pályázatokat általában meg is szoktam nyerni mindegyiket, hogyha ilyen pályázat
igen,
van.
Igen, de ez is fejleszti például az írás, fogalmazás készségedet, a helyes írásodat, a mondatszerkesztésedet, és tehát, hogy most, még ez is bejön.
Igen, és ahogy mondtad, hogy a kommunikáción belül is több dolgot, hogy például, mivel itt lehet felnőtt karaktert is RP-zni, sőt, általában csak felnőtt karaktert RP-zünk, ugye az önözés, és nem az, hogy szevasz, tesó, az is lehet, hogyha valakinek olyan a karaktere, viszont legtöbbször, hogy üdvözlöm, uram, miben segíthetek, tehát itt az olyan készségünk is fejlődik, hogy esetleg tiszteletadás, tisztelettudás, lojalitás, tehát ezek mind tudnak itt fejlődni.
Uh-huh. Igen, úgyhogy azért tény és való, hogy nagyon sok pozitív hozadéka lehet egy-egy ilyen játéknak, ezt én is aláírom, de például vannak olyan játékok, régebben te is játszottál olyan játékkal, amitől ideges lettél.
Igen, ezek leginkább, ezek az FPS, nem is mindig FPS shooter, de leginkább ezek a shooterek, és azért sem szeretem annyira őket, mivel egy idő után tényleg nagyon-nagyon idegesítő, és egyhangú is lesz a játék, mivel mindig ugyanazon a pályán vagy, majdnem mindig ugyanazt kell csinálni. Igaz, hogy mindig minden meccs más, viszont az RP-ben minden perc más. Tehát itt az RP-ben az is jó, hogy úgy, mint a való életben, nincs egy ugyanolyan nap.
Igen, igen, de ezt is észre kell venni, hogy mi az, ami mondjuk a gyerekre rossz hatással van, és akkor azt vagy a gyerek magától is megérzi, és abba hagyja, de ha nem, akkor itt megint a szülői szerep jön be, hogy rá kell világítani, hogy ez nem tesz jót, és hogy talán egy másik játékkal kellene próbálkozni.
Így van, nálam is volt egy ilyen játék, de ott én jöttem rá magam, hogy ez nem is idegesít, mindig ideges leszek, és nem is szeretem annyira. Tehát néha-néha még mindig így visszakacsingatok, de nem játszani, csak mondjuk megnézni egy videót róla, és mindig rájövök, hogy na hát ez nekem nem kell újra, hogy ilyen idegbeteg legyek egész nap, én meg üvöltözzek itt a gép előtt.
Tehát az a semmiképp nem
igen,
jó.
Tehát az a legjobb, hogyha magunk jövünk rá, és nem mondjuk a szüleinknek kell ebből kirángatni minket ebből a játékból. Például, mert az jobb érzés is, hogy nem abba hagyatják veled, hanem te hagyod abba magad. Én úgy gondolom, nekem jobb érzés volt.
Igen, most közben még így visszacsatolok egy kicsit, mert nem tudom, hogy azt elmondtuk-e függőségekkel kapcsolatban, hogy milyen jelei vannak mondjuk egy játékfüggőségnek. Azt hiszem, hogy erről nem beszéltünk, ugye? Hogy a szülő hogy veheti észre esetleg, hogy ez már átcsúszik egy függőség
felé. Nem, csak
felé.
Arról beszéltünk, hogy mikortól függőség, hogyha elhanyagolja
igen,
mondjuk ezeket
ezt
a dolgokat.
Ezt még nem mondtuk el, tehát egy picit még visszacsatolunk itt a függőséghez, hogy egy szülő miből veheti észre esetleg, hogy milyen jelei vannak. Például agresszívebbé válhat a gyermek, vagy frusztrált lesz attól, hogy nem tud leülni a gép elé, hogy elkezdi hanyagolni a baráti kapcsolatait. Ha voltak hobbiai, azok most már nem annyira érdekesek, nem érdekli, csak a gép előtt szeret ülni. Esetleg a tanulmányi eredményei is romlanak. Állandóan fáradt, mert sokan, akik már ilyen függőség szintre viszik ezt a videójátékozást, ők ugye éjszaka hajnalba is játszanak, sokszor a szülők tudta nélkül, felborul a napi ritmusuk, esetleg az étkezésük is megváltozik, és hogyha esetleg a szülő elkezdi tiltani, mert érzékeli, hogy túl sokat játszik a gyermek, akkor szintén ilyen elvonási tünetei lesznek attól, hogy ő nem ülhet a gép elé. Úgyhogy ezt még ide a függőség témájához visszacsatolnám kicsit, hogy milyen jeleket vehetnek észre a szülők
viszont
a gyerekeken.
Viszont ki fogunk futni az időből, még órákig tudnánk erről beszélni, hogy negatív, pozitív hatásai, mert rengeteg mindenről lehetne itt beszélni, viszont szerintem most itt mindent, ami fontos, fontosabb, azt elmondtunk.
Sok mindenről beszéltünk, igen, de akkor te összességében hogy összegeznéd?
Én úgy összegezném, a saját tapasztalatom szerint, hogy a videójátékoknak sokkal inkább van pozitív hatása, mint sem negatív. Tehát végső soron én azt mondom, hogy a videójátékok normál keretek között nem kevés játékidővel, de nem is túl sokkal, teljes mértékben pozitív hatással lehetnek az emberekre.
Igen.
De ez játéktól függ is.
Igen, igen, tehát itt azért összetett megint a kérdés, és mi csak a saját tapasztalatainkról tudunk beszámolni és mesélni egy kicsit, de mindenképp én is azt gondolom, hogy a szülő nagyon sokat tehet azért, hogy egészséges mederben tartsa a videójátékozás mennyiségét és annak minőségét is, tehát hogy milyen játékokkal engedi játszani a gyermekét és milyennel nem, és a videójátékozással kapcsolatban is csak azt tudom mondani, hogy szerintem a teljes tiltás biztosan nem a jó út, hanem ha megfelelő keretek között tudjuk tartani, akkor szerintem engedhetjük a gyermekünket a korosztályának megfelelő játékokkal játszani.
Ez szerintem egy jó kis végszó volt így a témánkat lezárva. Jövő hét péntek 18:00-kor jövünk az új adásunkkal.
Új témával.
Köszönjük, hogy velünk tartottatok. És szép,
reméljük,
szép hétvégét nektek.
Hasznos
igen,
volt.
Igen, reméljük, hogy hasznos volt. Még egyszer köszönjük, és sziasztok.
Köszönjük, sziasztok.